Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Szentendrén a Ferences Gimnázium igazgatói szobájában maszkos beszélgetést folytatunk Bécsen Róbert igazgató úrral. Kedves Róbert, mi változott az életedben ahhoz képest, ami az év hasonló napjaiban egy évvel ezelőtt jellemző volt? Húsvét után vagyunk egy héttel körülbelül.
Hát elég sajátos, egy hónapon vagyunk lassan most már túl. Egy olyan izgalmas korszaka minden iskolai évnek a tavasz, ami általában nagy élményeket és nagyon sok munkát igényel. Hát most egy kicsikét az élményekből kevesebb jutott a gyerekeknek különösen is, hiszen a ballagásra kellene most készülnünk éppen. A munkából viszont nem mondhatjuk, hogy kevesebb, inkább azt mondanám, hogy más és szokatlan kihívások azok, amikkel hát szembesültünk és szembesülünk folyamatosan.
Nyakatokon az érettségi.
Szerintem a kormány jó döntést hozott, ez az írásbeli megtartása, ilyen módon, ahogyan kaptuk az utasításokat, ez lehetséges lesz. Nem hiszem, hogy olyan különösebb kihívást jelentene a gyerekek számára sem. Ami mondjuk nehézség, vagy amit egy kicsit sajnál az ember, az nyilván a szóbelinek és annak az egésznek a kultúrája, ami hiányozni fog ebben az évben. Mert azért lássuk be, hogy ha nem is annyira vérre megy az érettségi, az főleg a szóbeli, azért egy nagy élmény szokott lenni a gyerekeknek, és szinte életre szóló élményeket lehet szerezni. És bizony, mivel az első ilyen nagy megpróbáltatás, szóbeli vizsga, tényleg látványos, bizottság előtt, azért a gyerekeknek a készülete is, hát az utolsó hetekben különösen is elég intenzív szokott lenni. Most ugye ez lényegében elmarad, hiszen csak hittamból lesz főleg érettségi, szóbeli érettségi. A többi tantárgyat, a legtöbb tantárgyat azt írásban lehet abszolválni, és hasonlóan egyenértékű lesz az érettségi, mint hogyha szóbeli és írásbeli lenne egyszerre.
Még húsvét előtt beszélgettem az esztergomi testvérintézményetek igazgatójával és kapisztrálnatyával, aki ott a lelki igazgató, és hát ők elmesélték, hogy milyen, ha nem is drámai, de milyen izgalmas, szomorú dolog volt a kollégista diákoknak a máról holnapra való kényszerű távozása, mert hát éjjel-nappal együtt vannak 4 éven át, és hát a legszebb búcsú hónaptól fosztódnak meg. Nálatok valószínű ez kevésbé volt megrázó?
Hát nem azt mondom, hogy megrázó, inkább az, hogy olyan váratlanul jött az egész. Ugye pénteken még tanítottunk, és szépen hazamentek a gyerekek. Emlékszem, hogy itt pénteken délután búcsúzáskor még valaki megkérdezte, hogy na vajon honnálunk, mikor zárják be az iskolákat. Talán akkor valami külföldi ország példáján fölbuzdulva jött elő a téma, és itt többen mondták, hogy ugyan már ilyen biztos, hogy a világon nincs, Magyarországon ilyen nem lesz. És ehhez képest ugye szombaton már jött a hír, hogy hétfőtől akkor ugye nem lesz hagyományos értelemben tanítás, tehát nagyon hirtelen jött. Ilyen szempontból a gyerekeket egy kicsikét sokkolta, meg a tanárokat is nyilván. Úgyhogy nagyon hirtelen jött, tehát biztos, hogy az a szokatlanságával egy kicsit megrázott mindenkit, meg annyira újszerű volt ez az egész online oktatásnak a bevezetése. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy úgy megdöbbentő volt egy picit. Aztán szerintem, hogy körülbelül egy hét eltelt, amíg úgy összerázódott a tanári kar is, meg a gyerekek is rájöttek, hogy nem egy újabb hát szünet kezdődik el, vagy ami korai tavaszi szünetről van szó, hanem egy egészen másfajta kihívásról. És azért már a második héten már úgy jöttek a visszajelzések, hogy hát azért ez nem is annyira könnyű, azért tanulni most is kell. Akkor próbáltuk ugye a túlbuzgó tanárokat egy kicsit visszafogni, hogy na, akkor egy kicsit azért óvatosabban, illetve a kezdőbbek, én magam is egy kicsit ebbe a kategóriába tartozom, ismerkedtünk a különböző lehetőségekkel, hogy hogyan lehet, milyen felületeken lehet tanítani. Szóval volt egy kis ráhangolódás, de úgy körülbelül 2 hét után úgy beállt a rendszer. Ami megrázó, vagy ami így a hosszabb távon hát kijött, az, hogy nagyon-nagyon hiányzik a gyerekek számára a közösség. És bizony-bizony azért tanítani is csak más, hogyha az ember szemtől szembe látja a gyerekeket.
És hát gondolom, a tanároknak is hiányoznak a gyerekek, nem csak az oktatás minősége más, vagy az eszközkészlet, de a tanárnak is egy kicsit olyan légüres tér, nem?
Igen, és hát érdekes, hogy pont ebben az évben, ebben a tanévben, tanévnyitó szentmisén azt hirdettük meg, hogy legyen ez a közösség éve az iskolába. Úgyhogy egy érdekes példát meséltem el a gyerekeknek, mert augusztusban volt egy élményem, egy rézmozsarat akartam vásárolni, és a rézmozsár vásárláskor azt mondja az eladó, egy ilyen sarki, hát limlomárus, hogy jaj, papi civilben voltam, tehát látta, hogy pap vagyok, az rám nézett, azt mondja, hogy a maga fajta nem szokott alkudni, ugye? Hát mondtam, hogy nem szoktam alkudni.
Ezek után mit mondhattál?
Magyarországon nem is szokásom az alkudozás, és akkor azt mondja, hogy elszégyelte magát, azt mondja, jaj, legyen 2000-rel kevesebb. Ő helyettem elkezdett alkudni saját magával, és aztán szóba elegyedtünk, beszélgettünk, és hát rájöttem, hogy igazából az alkudozásnak, meg ennek az egésznek a lényege az, hogy ez az idős bácsi, hát, hogy barátkozni akar. És végül is ő alkudott, én kevesebbet fizettem, és egy fél órát elbeszélgettem vele, még ott is elmondta, honnan volt ez a rézmozsár, és hát az évnyitó szentmisén ezt a rézmozsarat fölemeltem, és megmutattam a gyerekeknek, és elmeséltem a történetet, azóta kim van a képe az aulában, és mondtam, hogy hát milyen fontos ennek az öreg embernek az, hogy akár ilyen trükkel is, hogy alkudozásra bírja, ami Magyarországon ugye szokatlan, a vevőket, hogy ott fogja az embereket egy picikét, hogy beszélgessen velük, és hogy nekünk micsoda lehetőségünk van, hogy itt vagyunk, nem kell akciót kitalálni, hogy egy kicsit beszélgessünk a másikkal, hogy ne a kis telefonunkat nyomjuk reggeltől estig, vagy a számítógép világába süllyedjünk el, hanem éljünk azzal, hogy közösségben vagyunk, és ez volt a mottója ennek az évnek, és hát érdekes ez a bezárás, hogy pont a lezárásának, az év lezárásakor megérezzük a hiányát annak, hogy ha a közösség nincs, akkor az mennyire megváltoztatja az életünket, és bizony-bizony én remélem, hogy ugye az életnek tanulunk, hogy a régi latin mondás mondja, nem az iskolának, hogy talán ez a pár hónap is, ez a bizonytalan végű időszak is, hát egy nagyon nagy tanulságot fog adni, azt a tanulságot, hogy az iskola nem csak a tudásról, hanem a közösségről is szól. Nem csak oktatunk, hanem nevelünk, ugye, hogy a törvény nevét is megváltoztatták nagyon bölcsen, hogy a közoktatási törvényből lett köznevelési törvény. Egy kicsit talán a két dolog itt összetalálkozik, hogy nem csak tanulni járunk ide, hanem valahol közösségben élni, gazdagodni, emberré válni, nem csak okosabbá, hanem egy kicsit talán jobb emberré is.
Egy olyan tanulsága is van, hogy az általában inkább rossznak, fölöslegesnek, időrablónak tartott kütyük, amelyek jelentős részben tényleg ilyen veszélyeket hordoznak, most az élet, a kapcsolatok nélkülözhetetlen eszközeivé emelkedtek, tehát átértékelődnek, és igazán, mint a mozsár, használati eszközzé válik, jobban a helyére került, és hát kiderül, hogy az Isten ajándéka tulajdonképpen csak jóra kell használni, mert a tanítás sem menne ezek nélkül.
Nyilvánvaló, sőt, annyira átlendült sok gyerek a másik oldalra, hogy már olyat is hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy ha már ránézek a számítógépre, már fáj a fejem, tehát alig várom, hogy biciklizhessek, vagy mondjuk azért itt nálunk vannak lehetőségek, mert vidéken vagyunk, itt a bicikliút az iskolától pár méterre, itt a Szentendrei-sziget, nagyon sok családnak van kertje, otthon állatokat tartanak, rengeteg lovarda van a környéken, ahol sokan dolgoztak korábban, van, ahol nyulat tartanak otthon, tehát nem Budapesten vagyunk, és itt a gyerekek számára mindig is alternatíva volt azért a mozgás, a kert, a szabad idő jobb eltöltése, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan mi történik, de szerintem most is nagyon sokan azért kicsit csalnak, vagy legalábbis a ház körül azért kimerészkednek, és tesznek-vesznek, úgyhogy a sportolás nekünk könnyebben megoldott.
Ez érdekes, amit mondasz, már olyan értelemben, hogy valamikor, ezelőtt 30 évvel, 40 évvel, a gyerekek legalább fele, azt hiszem, vagy még több Budapestről járt ki. Most meg főleg helybeliek járnak hozzátok?
Hogyne, ez már elég régen megfordult. Már egy jó pár éve a tanhévet is, egy ilyen közös tanulás volt a héven, hogy ne vesztegetődjön el az idő. Ez is megszűnt érdeklődés hiányában.
Ja, volt egy külön kocsi, ugye, ami fölmód tartva a diákoknak.
Ez egy érdekes világ volt, a tanári felügyelet mellett lehetett tanulni, ami Budapestről érkezőknek kifelé jövet. Persze kísértés is volt a házi feladat gyors lemásolására még az utolsó fél órában. Tehát ész nélkül voltak a tanárok, akkor figyeltek is, szigorúak is voltak. Oda más nem szállhatott föl, ebből sok feszültség is volt, mert az emberek nem mindig értették, hogy mi az, hogy ide nem lehet felszállni, hát megvette a jegyet. Volt egy külön kis tábla, hogy tanhév. Na mindegy, szóval ez pár éve már megszűnt, erre nem volt szükség. Nekem az utolsó osztályom, mielőtt igazgató lettem volna, 3 éve érettségizett. Hát abból az osztályból már a 32 gyerekből már csak 3 volt, aki budapesti volt. De azok is inkább Békásmegyerről, vagy a városnak erről a részéről származtak. Tehát szépen lassan az iskola megérkezett a Dunakanyarba, lehet így mondani. És most a diákjaink túlnyomó többsége a Szentendrei vagy a vonzás körzetből van.
Van kis rendházatok itt, túl vagyunk a húsvéton. Hogyan éltétek meg mindazt, ami történik ferencesként, közösségként?
Hát a húsvét az nyilván egy kicsit szomorkás, a sikeredett, azért az ünnepség, a liturgia azért egészen más, hogyha együtt vagyunk a diákokkal, együtt vagyunk a hívekkel, és mivel rendszeres misézőhely is vagyunk, ezért van egy elég jó kis masszív helyi közösség, akik hozzánk járnak szentmisére, illetve mi is besegítünk a városi plébánián, mi is rendszeresen vállalunk a szentmisét, tehát ilyen szempontból egy kicsit szívszorító volt, hogy közösség hívek nélkül kellett ünnepelnünk. Ugyanakkor az nagyon jó érzés volt, hogy elég hamar elkezdtük ezeket az online szentmiséket. Kísérleteztünk a módszerekkel, először csak egy egyszerű mobiltelefon segítségével, aztán később egy kicsit profi technikával, és jó volt nézni, hogy hányan kapcsolódnak be. Volt olyan húsvéti szertartás, amelyikre több mint 2000 becsatlakozó volt. Hogyha azt veszük, hogy ezek között családok is vannak, hát akkor egy hatalmas szám.
Igen, a kápolnátokban 150 embernél nem fér többe.
Igen, 150-200 ember fér be, és itt meg több mint 2000 csatlakozó volt az egyik szentmise alkalmából. Tehát az, hogy hova jutunk el, vagy hova jut el az üzenet, az egy kicsit más. Ugyanakkor nagyon furcsa mondjuk így misézni, vagy így prédikálni, hogy az ember az üres templomnak beszélés közben ott van szembe ugye a mikrofon is, tudom, hogy aztán az éterbe kimegy, és végül is 10-szer annyian hallgatják esetleg, mint egy normál esetben.
Igen, csak nem látod az arcokat, a közvetlen reakciót, amit tanórán, vagy egy szentmisén a prédikáló pap, vagy a tanár lát.
Igen, ez nyilván nagyon nehéz. Úgyhogy ez egy kicsit így egy érdekes tapasztalat volt, de mondom, azért, ahogy szokták mondani, hogyha becsukunk egy ajtót, akkor kinyílik egy ablak, tehát hogy végül is az ember rugalmas, akkor azért ez is egy izgalmas tapasztalat volt, és talán megint az emberekben, de diákokban is azt fogja leszűrni, hogy mennyire nagy kincs az, hogy hétről hétre szabadon járhatunk Magyarországon szentmisére, mise után meg lehet állni egy beszélgetésre, egy jó szóra, hogy le lehet ülni egy kávéra, vagy kint a kertben még a gyerekek pingpongoznak, tollasoznak a szentmise után. Tehát, hogy azért a közösségépítés nagyon fontos eleme a hitéletünknek.
Nagy változások vannak az iskola, illetve a közösség életfeltételeinek a valóságában. Nem egész egy évvel, vagy másfél éve volt, hogy egy új tanárit, meg egy új kis rendházrészt avattatok, és láttam, hogy a sportcsarnok is már majdnem kész. Tehát egy nagyon megújult, az egykori csendőr laktanyából ütött-kopott kis valamiből, ahol elkezdődött 1950-ben itt a szerzetesi iskola működése most már egy izigvérig modern 21. századi épületegyüttes szolgálja a ti és a diákjaitok életét, azt hiszem.
Igen, az elődöm 6 évvel ezelőtt egy nagy felújításba kezdett, és igazából az most júliusra fog befejeződni, tehát egy 6 éves ciklusról beszélhetünk. Az iskola szinte teljesen megújult, ez nem csak a folyosók, a lambéria cserét, osztálytermek megújítását jelentette, hanem egy nagyon szép új szárny is épült. Többek között épült egy új kis kolostor, azt hiszem, hogy Magyarországon kevés kolostor épül, tehát ilyen szempontból is egy érdekes közösség vagyunk, aki szeptember óta egy vadonatúj rendházban élhetünk, ami tágas is, és ugyanakkor mégis modern és praktikus. Tehát ilyen szempontból ez a kis karanténféleség, ez egészen könnyen elviselhető. Meg nagy kert is van, az iskolában is elég sok hely van, tér van, lehet ne akár görkorcsolyázni a folyosókon így gyerekek nélkül. A legnagyobb falat az most lesz kész, a új tornacsarnok, ez lesz júliusban kész. Ez látszik itt az ablakon, ha kinézünk a virágzó fák között ott a háttérben. Az utca túlsó oldalán látszik egy hatalmas tornacsarnok, ami hát nagyon nagy ajándék. Tényleg pályázati pénzből épül, nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt a lehetőséget kaptuk. És én úgy gondolom, hogy ez egy olyan nagy ajándék, vagy olyan nagy lehetőség, hogy ez tényleg az iskolán túlmutat. Én remélem, hogy az egész város, illetve a környék is ezt fogja tudni majd használni sporteseményekre, vagy már bármilyen más rendezvényre, hiszen a Dunakanyarban eléggé szűken vagyunk az ilyen infrastruktúrának.
Közben eszembe jut, valaki említette nekem rendtársait közül, hogy abban a szempontból szerencsések voltatok az iskola fizikai zártságának az oldásában, hogy van egy amerikai vagy angol lektorotok, aki a távoktatásban professzorotok volt.
Igen, ez egy érdekes dolog, hogy februártól érkezett egy lektor, egy amerikai anyanyelvi lektor. Én nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét. A korábbi iskoláimban is mindig próbálkoztam ilyesmit hát szervezni. Most egészen könnyen sikerült, egy nagyon kedves, intelligens hölgyet kaptunk, aki hihetetlen lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Neki is nagyon jó ez, mert európai oktatási rendszereket akar összehasonlítani. A doktorátusán dolgozik, tehát igazából ő tapasztalatot is akar szerezni, rajtunk kísérletezik, úgymond, de rendes tanárként dolgozik, tehát főállású, egy kis garzonlakásban lakik az iskola épületében, és az ő februári érkezése egybeesett egy kollégának a távozásával. Március 15-től ment el pont egy kollega, pont az akkor vezették be ugye ezt a távoktatást, úgyhogy érdekes kihívás lett, hogy úgy vett át csoportokat, úgy vett át osztályokat, hogy igazából nem ismerte őket.
És fizikailag nem találkozott velük?
Van olyan gyerek, aki velem találkozott, úgyhogy mondtuk, hogy ha ő ezt bevállalja, és úgy tűnik, hogy zseniálisan bevállalja, és tényleg nagyon-nagyon szépen és nívósan dolgozik. Ha ő ezt bevállalja, akkor miért szót nem szólhatunk, mert mi legalább tudjuk, hogy kit tanítunk. Úgyhogy ő annyit kért csak, hogy a számos csoportjából hát legyenek fényképek, hogy ő tudja, hogy néz ki ez a gyerek, akihez beszél a neten keresztül. Tehát nyilván ez nagy kihívás volt az ő számára is, de mondom, hogy ő nagyon példamutatóan ezt bevállalta, hogy így kezdett el tanítani, hogy igazából alig-alig ismerte a gyerekeket. Viszont nagyon tapasztalt volt, majdnem azt mondanám, hogy egyedüli a csapatból, akinek volt komoly tapasztalata a távoktatásban, hiszen korábban kínai gyerekeket, méghozzá óvodásokat oktatott interneten keresztül. Korán kelt mindig, hajnalok hajnalán foglalkozott velük.
Hogy az időeltolódást ellensúlyozza, angolt tanított kínai óvodásoknak.
Így van. Úgyhogy ezzel mondom, hogy ehhez képest, hogy hajnalban kínai óvodásoknak angolt tanítsak, akiket ugyancsak nem ismerek, és ráadásul még hát azért nyilván egy óvodásnak nem is, önmagában is nagyon nagy kihívás nyelvet tanítani, és mondom, hogy ő ebbe tapasztalt volt, és ezen a téren segített is nekünk, tehát voltak ötletei is, de mondom, a példája, meg a lelkesedése egy kicsit olyan motiváló erő volt, hogy hát azért mi nem kínaiakat tanítunk, meg nem vadonatúj, ismeretlen csoportokat kapunk, mint ő, tehát hogy azért nekem akkor, aki 3 éve tanítom mondjuk azt az angol csoportot, 15 gyerekről van szó mondjuk, jól ismerem őket, együtt túráztunk, együtt bicikliztünk, kenusztunk 2 nyáron keresztül, akkor nekem nem lehet kihívás. Meg hogyha elakad a dolog, fogom a telefont, fölhívom, magyarul megkérdezem, hogy vagy, mint vagy. Szóval azért a mi eszközeink nagyon szélesek ahhoz képest, amilyen kihívásokkal neki kellett szembesülnie.
Említetted a túrákat, hát most minden bizonytalan, ugye, hogy a nyár és a gyerekekkel való kapcsolattartás mikor kezdődhet a hagyományos mederben újra?
Hát a szívünk szakad meg, igen, egy nagyon szép nyárnak nézünk, vagy néztünk elébe, hát nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Elég sok mindent már el is kezdtünk szervezni, csak példaként mondom, hogy 101 gyerek ment volna Máltára angol tanulni ebben a kétetes kormány által biztosított rendszerben. Több mint 1 millió forintot át is utaltunk már a repülőjegyekre, vagy egy másik csoport ment volna István testvérrel a Norvégiába, Svédországba, ilyen északi nomád túrára. Ő is hasonló összeget már átutat a kompköltségre, hogy a kis mikrobuszokkal mentek volna. Hát ez most mind bizonytalan, hogy lesz ebből valami. Talán augusztusban lehet, ki tudja.
A családokra hogy hat? Mi a tapasztalatod? Ez a furcsa helyzet, hogy otthon van gyerek, szülő, nem várt időmennyiségben, aminek van jó oldala is, de nagyon sok nehézséget is okozhat összeszokni, nem?
Hát nyilván lelkipásztorként az ember sok mindent lát. Épp az előbb beszélgettem egy anyukával, aki teljesen más ügybe hívott, de aztán nem tudta hát visszafogni magát, és akkor kezdett mesélni a családjáról. Hát vannak, ahol szétszakadtak a családok, van, ahol külföldön dolgozik a férj mondjuk, az azért elég nehéz, nem tud hazajönni. Az sem könnyű, hogy sokszor ugye nálunk általában sok gyerekes családokból vannak a diákok. Most képzeljünk el egy családot, otthon dolgozik mondjuk home office-ba az apuka, otthon van az anyuka, mondjuk 3 vagy 4 gyerek, és van 2 darab számítógép, hát meg kell küzdeni a tanulásért, ami egy kicsit szokatlan, hogy a gyerek számítógépet követel, hogy meg tudja csinálni a házi feladatot. Tehát nyilván, hogy az infrastruktúra is egy kicsit szűkös lehet, meg ugye ki mekkora lakásban lakik, van-e kert, nincs kert, össze vannak zárva, tehát biztos, hogy ez egy megpróbáltatás. Ugyanakkor rengeteg olyan dolgot lehet csinálni, ami meg egy lélekemelő. Például mesélte az egyik anyuka, hogy amíg nem volt online szentmise, vagy azóta is, megterítik a kis asztalt, 2 gyertyát meggyújtanak, ahogy a szentmisét figyelik a tévébe, ugyanúgy fölállnak, letérdelnek, kézenfogva együtt mondják otthon a családba az imádságokat. Olyan is volt, ahol nem volt még ugye a legelején online szentmise, akkor a apuka fölkészült az evangéliumból, és prédikált a 4 gyerekének, meg a feleségének. Tehát nagyon, nagyon szép példák is vannak. Ugyanakkor meg azt hiszem, hogy nekünk tanároknak egy kicsit realistának kell lenni, és azt is figyelembe kell venni, hogy azért ebben a nehéz helyzetben a szülőkre nagyon nagy terhet tesz az, hogy főleg a kisebb gyerekeket ugye segíteni kell a tanulásban. És ezért én többször is szóltam a kollégáknak, ha volt visszajelzés a szülőktől, hogy egy picit fogjanak vissza. Tehát nem tudunk 100%, mondjuk ki bátran, nem tudunk 100%-osan mindent ugyanúgy megtanítani, mint hogyha iskola lenne. Törekszünk rá, hogy amit tudunk, átadjunk, de szerintem egy jó 60%-át, ha át tudjuk adni a megszokott tananyagnak, az már reális sikernek mondható.
Nagyon szépen köszönöm. Bécser Róberttel, a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatójával beszélgettünk erről a furcsa második fél évről. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.